Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közreálló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A február 17-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a február 10-ére dátumozott szám 56 oldalán lévő 47 cikkből válogatunk. A 17. oldalon olvassuk, hogy hazánk első evangélikus gyülekezete a soproni, hiszen a luteri tanok már az 1520-as évek elején utat találtak a soproni polgárokhoz. A krónika szerint egy Kristóf nevű ferences szerzetes már néhány évvel a reformáció indulása után luteri szellemben prédikált, ennek nyomán hamarosan a város túlnyomó része evangélikus lett. Az egyre nagyobb közösség Gerengel Simon vezetésével 1565-ben gyülekezetté formálódott. A 20. oldalon olvassuk, hogy a 80. születésnapját ünneplő D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus elnök püspök földművelő családban született, általános iskolába, a szülőfalujában, a György-Sopron megyei Lébényben járt. Elmondta, hogy 1945-ben egy viszonylag nagyobb családi házban laktak. A tiszta szobájukat először a német katonatisztek foglalták el, két hét múlva pedig az orosz katonák kvártéhozták be magukat. Édesanyám főzött nekik vacsorát, aztán a jól lakott katonák késő estig mulattak. Hozzá kell tenni, hogy a mi esetünkben mindegyikük tisztességesen viselkedett. A 30. oldalon mondja Szeverényi János, hogy ambuláns műtétre érkeztem. Mivel tartottam a beavatkozástól, fizetős megoldást választottam, felvettem a következő havi fizetésemet is. Természetesen, mint minden hívő, én is imádkoztam gyógyulásért, de nem volt nagy reménységem az ügyben. Levetkőzve feküdtem az asztalra, rám irányították az erős lámpákat, az orvos és két asszisztens az injekció beadása előtt még utoljára megvizsgáltak. Keresték az eltávolítandó elváltozást, de nem találták. A doktornő így szólt hozzám. Szeverényi úr, jól imádkozott. Eltűnt, amit műteni akartunk. Ilyen a 30 éves praxisomban egyszer sem fordult elő. Öltözhet, mehet haza. A 31. oldalon írja Harmati Dóra, hogy a nők Magyarországon átlagosan 29, a férfiak 32 éves koruk felett házasodnak. Sokan érvelnek amellett, hogy a házasság előtti összeköltözésre és szexuális életre azért van szükség, mert a kapcsolat sok tulajdonsága csak így derül ki. A statisztikai adatok viszont azt mutatják, hogy azok a párok, amelyek nem éltek együtt a házasságuk előtt, azok sokkal kisebb arányba válnak el. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 50 cikket találunk. Az első oldalon írja Török Csaba, hogy minden ember életének az egyik legnagyobb vágya a boldogság. Keressük, kutatjuk, törekszünk utána, és nem kevés áldozatot meghozunk azért, hogy a miénk lehessen. Személyről személyre változik, ki milyen feltételek mellett, milyen körülmények között érzi boldognak magát. Amiben azonban a legtöbben hasonlítunk, az nem más, mint a meggyőződés, alakítunk kell a minket körülvevő valóságot, hogy boldogok lehessünk. Márfi Gyula, veszprémi érsek, keresztelőt tartott a Veszprém megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben február 3-án. Egy fogvatartott a börtönkápolnába vette fel a keresztséget. Székelyföldön a marosvásárhelyi vártemplomban zajló munkálatok során értékes freskó töredékre bukkantak. A töredék Szent Lászlót ábrázolja, azt idézve, amikor megmenti a kunok fogságába esett magyar leányt. A második oldalon olvassuk, hogy lezárult Ferenc pápa 27. apostoli utazása, amelynek során február 3-án fölkereste az Egyesült Arab Emírséget. Abu Dhabiban beszédet mondott az emberi testvériségről szóló vallásközi találkozón, a kairói Al-Azhar Egyetem több főimámjával történelmi békenyilatkozatot írt alá, majd szentmisét mutatott be 180 ezer ember jelenlétében. A harmadik oldalon mondja Sánta János, hogy az evangéliumban elhangzott boldogságmondásokkal kapcsolatban figyelembe kell vennünk, hogy ezeket a mondásokat nem a helyszínen jegyezték fel, hanem a szóbeli hagyomány őrizte meg, amelynek elemeit az evangelisták csoportosították és tették hangsúlyossá. Ebben rejlik annak magyarázata, hogy amíg Máté evangélistánál Jézus 8 boldogságról beszél, addig Lukács csupán 4 boldogságról emlékezik meg. Jézus szótárában a szegény elsősorban nem a nincstelen embert jelenti, hanem olyan valakit, aki belátja, hogy a föld értékei semmit sem jelentenek az Isten gazdagságához képest. A negyedik oldalon mondja Zana Diana újságírónő, hogy amikor megtudtam, hogy Ferenc pápa Csíksomlyóra látogat, úgy éreztem, hogy nekem mindenképpen ott kell lennem, függetlenül attól, amit a személyéről gondolok, hiszen sok kritika megfogalmazódott bennem a működése kapcsán. A látogatás kiváló alkalom arra, hogy a Szentatya lássa, hogy a mai Romániában 100 év múltán is kitart és erőt képvisel az elszakított magyarság székelység. Remélem, hogy a román hatóságok ezt nem hiúsítják meg a magyar székely zászlók elkobzásával, vagy nagyszámú román közönség odavezénylésével. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük a 32 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 30 cikket találunk. A 6. oldalon írja Hegedűs Márk, hogy a tanulásukhoz kapnak plusz információt, lehetőséget és tabletet a hátrányos helyzetű fiatalok a Magyar Református Szeretetszolgálattól. Márciusban indul a Válaszút a sikeres életpályáért program, ennek része az internetes mentorálás, amelyhez fiatalok jelentkezését várják, akik valamelyik tantárgyból szívesen lennének internetes segítői 7. diáktársuknak. A 7. oldalon írja Kovács Mihály, hogy a hit igazi mélysége hinni valakiben, ráhagyatkozni, bízni valakiben, aki felől nincsenek kétségeim, hogy a javamat akarja, akire rámerem bízni az életemet, az értékeimet, a vagyonomat. Ennek a bizalomnak kell összekötni a házastársakat egymással, és ez a hit köt össze azzal az orvossal is, akire ráhagyatkozom, a pedagógussal, akire otthagyom a gyerekemet reggel a bölcsődében, az óvodában, az iskolában, vagy amikor a saját életemet bízom rá, arra az ismeretlen emberre, amikor felszállok a villamosra vagy az autóbuszra. A 15. oldalon írja Hodosi Takács előd, hogy János evangéliumában Jézus arról beszél, hogy ő a világ világossága, és aki őt követi, az kiléphet a sötétségből az élet világosságára. A fény különleges szerepet játszik a vallásokban és a keresztény teológiában egyaránt. A kezdet kezdetén, a Biblia legelső lapján arról olvasunk, hogy a mélységet sötétség borítja, de az Isten első teremtő szava megtöri ezt a hatalmat. Legyen világosság! A 23. oldalon olvasjuk, hogy Jean Haining, az 1897-ben született skóciai származású tanítónő 1932-ben kezdett el dolgozni a skót presbitáriánus egyház budapesti missziójában, amely 400 zsidó és keresztény gyermek számára működtetett iskolát a Vörösmarty utcában. 1944. májusában egy feljelentés miatt a német SS átkutatta a misszió épületét, és Heininget letartóztatták. Hónapokat töltött börtönben, még Ravasz László püspök sem tudta kijárni a szabadon bocsátását. A nyáron Auschwitzba deportálták, ahol 1944. augusztus 16-án vitték gázkamrába. A Duna pesti rakpartjának a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakasza 2010-től az ő nevét viseli. A 25. oldalon olvassuk, hogy a Szerelem kanál őseit a 19. századig készítették az otthon maradt mátkájuknak a hónapokig távol lévő velszi hajóslegények. Olyan fiatal és szerelmes férfiak, akik a nagy szegénységükben jegygyűrű vásárlásról még csak nem is álmodozhattak. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után
az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 38 cikket találunk. Az első oldalon megújult a Mária Besnyői Mater Salvatoris lelki gyakorlatos ház, cím alatt olvassuk, hogy 6 hónapon át tartottak a munkálatok, a Salvator nővérek 1933-ban épült egykori zárdájában. Nagyné Pádár Éva, gazdasági igazgató, örömmel mutatja, hogy új festést kaptak az épület külső falai, és kicserélték a nyílászárókat, melyeket az eredeti állapothoz hűen zsalukkal is elláttak. Február 1-én adták át az épületet, az utómunkálatok még le sem zárultak, de a hónap első hétfőjén már itt tartották a Váci Egyházmegye diakónusai és akolitusai a találkozásukat. A Mértékadó nevű műsor melléklet. 8. oldalán olvassuk, hogy a YouTube-ra naponta 500 órányi videót töltenek fel, a Twitteren 450 ezer tweetet, a Facebookon 2,5 millió posztot tesznek közzé. De amit feltöltenek, az nem biztos, hogy fent is marad. A közösségi média felhasználói közül kevesen tudnak arról, hogy a Facebook több ezer embere vizsgálja át naponta azokat a posztokat, amelyeket ők gyanútlanul megosztanak az ismerőseikkel. A Fülöp-szigeteken, Manilában foglalkoztatják azokat a tartalommoderátorokat, akik végül döntenek egy-egy bejegyzés vagy videó sorsáról. Ezeknek a fiataloknak naponta több ezer képet kell megnézniük, ami azt jelenti, hogy a helyes választásra mindössze másodpercek állnak a rendelkezésükre. Az internet és a közösségi médiák elvileg abban segítenek bennünket, hogy a látókörünk minél szélesebb legyen, valójában sajátos, virtuális gettókat alakítanak ki. A tartalommoderátorok olyan fiatalok, akik egy rövid tanfolyam után szinte nulla élettapasztalattal kezdenek bele a munkájukba. Sokat számít, hogy vannak-e erkölcsi elveik. Az óriás cégek az erőfölényüket kihasználva alakítgatják a közösségi média nyilvános terét. A 9. oldalon mondja Schmidt Egon, hogy a galambot a szelídség példaképeként szokták emlegetni, pedig kevés olyan verekedős madár van, mint a galamb. Évekkel ezelőtt a szemközti ház eresze alatt lévő keskeny párkányra járt aludni, vagy 20 galamb. Már szürkület előtt kezdtek beszállni, és ezzel elkezdődött a veszekedés, a szárnyaikkal csapkodták egymást. Kedves hallgatóink! A február 17-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekésztője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni.